A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint májusban az ipari termelés volumene 5,2, naptárhatástól megtisztítva 4,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az adatokról Kalapos Mihály kérdezte Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét.
A harmadik egymást követő hónapban csökkent májusban az ipari termelés volumene. Most éppen 1,1%-kal volt kisebb a termelés, mint egy hónappal korábban. Ritka az, amikor három egymást követő hónapban is esést látunk. Ez jól mutatja azt, hogy igazából az ipari konjunktúra nagyon gyenge, és megerősödött tulajdonképpen egy másfél éve tartó lejtmenet, ami most már egy egyértelmű karakteres termelési trendnek nevezhető. A múlt héten megismerhettük ezt az elsődleges nyers adatot. Most azt tudtuk meg, hogy milyen szerkezetben történt ez a visszaesés.
És milyen szerkezetben?
Alapvetően ebben sincsen nagy meglepetés. Előzetesen is azt gondoltuk, hogy egyrészt a gyenge nyugati konjunktúra miatt az exportérzékeny ipari szektorunk nagy részére kiterjed ez a fajta lassulás és visszaesés. A másik pedig az volt a másik gondolat, hogy tovább nézhetjük azt, hogy a járműiparhoz kötődő ágazatok, kiemelten a járműgyártás, illetve a villamos berendezés gyártás, ami az akkumulátor termelést jelenti elsősorban, hogy ez a két szektor, ez élen jár ebben a lehúzó hatásban. Megnézve a májusi adatokat, amelyek ma kijöttek, mind a két hipotézisünk úgymond teljesült, hiszen azt láthatjuk, hogy a 14 ipari ágazatból havi alapon mindössze 4-ben látunk emelkedést, és 10-ben visszaesést. Hogyha egy kicsit robosztusabb mutatót nézünk, és az utóbbi három hónap termelését nézzük, hogy viszonyul az előző három hónaphoz, akkor pedig azt láthatjuk, hogy 5 ágazatban volt növekedés, és 9-ben visszaesés. Ami viszont leginkább szenvedgyötrő, az az akkumulátorgyártásnak a szenvedése. Éves alapon 32%-kal esett vissza az akkumulátorgyártás, és a havi változás a teljes villamos berendezés ágazatba vonatkoztatva egyetlen hónap alatt 18%-os, tehát az eddig is meredeken eső villamos berendezés gyártás teljesítménye az májusban mondhatjuk azt, hogy szabad esésben váltott, és egy óriási visszaesés mutatott. Tehát ilyen értelemben még a várakozásainknál is erőteljesebb volt a hatása az akkumulátorgyártás gyengékedésének. Ugye itt ennek az az elsődleges oka, hogy Nyugat-Európában a konjunktúra gyenge, de ráadásul ez a gyenge konjunktúrára, ami a járműgyártást általában, mint egy erősen ciklikus ágazat meg szokta viselni, még rájön az a hatás, hogy a gyenge konjunktúrában, talán ezzel összefüggésben, de talán ettől függetlenül is, nagyon visszafogottan halad az elektromos autóra történő átállás, ez pedig az akkumulátorok iránti keresletet folyamatosan csökkenti ebben a beszállítói láncban, és ez az oka annak igazából, hogy ennyire gyászosan sikerült az ipari termelés májusi adata.
Éves alapon egyébként mekkora az ipari termelés visszaesése?
Májusban 4,9%-os volt, tehát így is azt látjuk, hogy van egy folyamatos esés. Ha kicsit távolabbra nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye a COVID-válság előtti csúcs kulcsból következett egy nagyon rövid távú jelentős visszaesés, majd utána úgy tűnt, hogy folytatódhat az ipari teljesítmény növekedése, és 2022 közepén ehhez képest már egy ilyen 7%-kal magasabb szinten jártunk, és innen jött egy olyan esés, hogy most már mondhatjuk azt, hogy 2019-es termelési csúcshoz képest lejjebb van az ipari termelésnek a szintje, tehát tulajdonképpen azért ez a másfél éves lejtmenet, ez mondhatjuk azt, hogy egy 4-5 évvel ezelőtti szintre tolta vissza az ipar teljesítmény.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A márciusi hőhullám az áprilisi fagyos éjszakák, valamint a május közepétől június közepéig tartó rendkívüli esős időszak sokkolta a búza fejlődését, ezért gyengébb minőségű lett az idei termés, mondta az Inforádiónak a Gabona Szövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke. Lakatos Zoltán szerint, mivel kevesebb a jó minőségű búza a hazai piacon, ezért akár 10-15%-kal is emelkedhet a lisztára Magyarországon. Rozgonyi Ádám interjúja.
Ez alapvetően két dolog befolyásolja most a minőséget Magyarországon. Egyik a maga a vetőmag használat, ami kisebb mértékben, másik pedig egyértelmű az időjárásnak a hatása. Tehát három olyan beavatás érte a búzát, ami úgy gondolom sokkolta a buzának a fejlődését. Egyik a márciusi hőhullám, a másik az áprilisi fagyos éjszakás időszak, a harmadik pedig a május közepét, a június közepéig terjedő nagyon esős periódus, ami azt jelenti, hogy tömegbe kapta egyszerre a meleget, a hideget és a esőt is, tehát nem elosztva jó ütembe, hanem úgymond sokkolva kapta az egészet, és emiatt nyilván ez ilyen minőséget tudott eredményezni sajnos a búzánál.
Összesen mennyi termett idén? Tehát a búzatermés akkor hogyan alakult, hogyha ezt mondjuk lehetne is számosítani?
Tehát 5 millió tonnás termés van körülbelül Magyarországon. Ennek a felhasználása úgy néz ki, hogy ebből körülbelül 1,1 millió tonnát használ a malomipar, 1,3 millió tonnát a takarmányipar, kell egy 300 tonna vetőmagnak, és a többi pedig export állóalapot tud képezni az 5 millió tonnából, tehát az export nagyságrendje kevesebb lesz nyilván, mint az elmúlt esztendőben. Átvenőkészlet nem volt magas, tehát most a tavaszi hónapokban nagyon sok búza ki tudott menni exportra, és emiatt a raktárak hál' Istennek üresen várták az új búzának az érkezését.
A kenyér ára a lisztára emelkedhet? Nem olyan jó termés miatt?
A lisztára biztos, hogy emelkedni fog, mert nyilván a búza ára, amiatt, hogy többen próbálunk most búzát vásárolni, tehát takarmányipar, malomipar, kereskedők, és kevés a jó búza, hát emiatt nyilván van egy emelkedő tendencia. Ez ellentétes most a nemzetközi piacon, mert a matifi tőzsde meg egyértelműen lefelé csökken, de Magyarországon most magasabb árak vannak. Ennek nyilván egyértelmű következménye lesz, hogy augusztus közepén, vagy vége felé, vagy szeptember elején a malomipar biztos, hogy egy emelni fog árakat. Tehát egy 10-15%-os áremelés valószínűleg szükséges lesz ahhoz, hogy a rentabilitása megmaradjon a malomiparnak.
A lakosság ebből mit érzékelhet?
Hát a lakosságot maga a liszt önmagában az nem egy tragédia, úgy gondolom. Egy magyar lakos körülbelül 80 kg-nyi lisztet fogyaszt el éves szinten kenyér, sütemény és egyéb formába, tészta formába. Ha csak azt mondom, hogy 15 forinttal, 20 forinttal megemelnénk az árat a lisztnek, ez azt jelenteni, hogy éves szinten egy 1000-1500 forinttal növekedne meg éves szinten a többlet költsége. Hát,
no de a kenyérára az már az évek óta.
A kenyérára az nyilván, nem tudok nyilatkozni, mert nyilván a pékek döntik majd el. Ez azért olyan, nem akkor nagyság, nem most egy kenyérárban a liszt, de nyilván a liszt azért mindig meghatározó, mert ugye 70 dek a liszt kell egy kiló kenyérnek az előállításához, tehát ez azért mindig meghatározó nagyságrendben. Most nincsenek ki alacsony szinten a kenyér árak Magyarországon, de majd eldöntik nyilván, hogy az elegendő a költségnövekedésükre, avagy nem, vagy növekedni fognak, ezt majd úgy döntik el.
Lakatos Zoltánt, a GOSZ Gabona Feldolgozói Tagozatának elnökét hallották. Rekordtermést vártak, de a hőhullám miatt még az sem kizárt, hogy rossz éve lesz idén azoknak a gazdálkodóknak, akik kukoricát termesztenek. A hőség ugyanis naponta a becslések szerint 200 ezer tonna kukoricát viszel, fogalmazott az Inforádiónak az agrárszektor.hu vezető szerkesztője. Kovács Nórával beszélgettem.
Most nagyon enyhe volt a tavasz, ezért körülbelül minden növénynek a vegetáció ciklus előrébb tolódott, így a kukoricának is. Ez a legsérülékenyebb virágzási időszaka már pont véget ért mindenhol, mikorra jött ez a hőség. Viszont a mostani hőség szétégeti a leveleket, és ez a termésre is rossz hatással van. Hogy pontosan mekkora lesz a kiesés, arról még nincsenek pontos információk, viszont már a szerencsésebb dunántúli területeken is hamarosan mínusz egy tonnát is lehúzhatnak akár a gazdák a várt hektáronkénti hozamból, ahol viszont eddig sem volt elegendő eső, tehát alapból már egy rosszabb állapotra jött ez a nagy hőhullám, ott pedig még rosszabb a helyzet, mert ott egy hektárra vetítve akár 2-3 tonna is lehet a hőség számlájára kiírható kiesés.
Melyek azok az országrészek, amelyek különösen veszélyben vannak?
A déli területek a leginkább érintettek, gondolok itt akár Békés megyére, meg ott az egész alföldi térség. Igazából mindig a déli területek azok, ahol ha bárhol is jön az eső az országban, akkor hozzájuk jut a legritkábban, tehát ott a legrosszabb a helyzet. Viszont most tényleg olyan rossz az állapot, és úgy tűnik, hogy a következő időszakban sem várható eső, ami azért elég elkeserítő a gazdáknak, hogy Fejér megyében például van olyan gazda, aki 2 hete még azt gondolta, hogy csúcstermés lesz, gyönyörű volt a termés, aztán bejött a hőhullám, és most már azt sem tartja kizártnak, hogy 30-40%-a kevesebb lesz a termés, mint amit akár vártak.
Hogyha mondjuk folytatódik ez a rendkívül meleg időszak, és nem jön eső, most az időjárási prognózisok ezzel számolnak egészen augusztus elejéig, akkor ez eredményezhet akár katasztrofális kukoricatermést is erre az évre?
Egyértelműen lehet rosszabb a helyzet. Például egy szakemberek becslése szerint a hőség körülbelül 200 000 tonna kukoricát visz el naponta, és a mostani előrejelzések szerint néhány napon belül meg lehet az 1 millió tonna is, hogyha marad ez a kánikula, akkor a 1,5 millió tonna mínusz ahhoz képest, amennyi hőhullám nélkül lehetett volna. 2022-ben ugye nagyon fekete éve volt a kukoricának, akkor mindössze 2,8 millió tonna termény került betakarításra. 2023-ban emiatt csökkent a kukoricavetés területe, viszont ettől függetlenül 6,3 millió tonna termést takarítottak be a gazdák, tehát idén úgy számoltak, hogy még a tavainál is jobb termés várható kukoricából.
Kovács Nórát, az agrárszektor.hu vezető szerkesztőjét hallották. 2 éve lehúzta tavaly, viszont javította a hazai gazdasági növekedést a mezőgazdaság teljesítménye. Ahogy minden évben, úgy idén is csak ősszel derül ki, hogy milyen lesz az agrárium hozzájárulása a GDP éves alakulásához, mondta a Granit alapkezelő vezető közgazdásza. Az alapkezelő egyébként egy elemzést is végzett arra vonatkozóan, hogy melyik ágazat teljesítményét miként befolyásolja a kánikula. A részletekről Regős Gábor vezető közgazdászt kérdeztem.
Ez a mostani kánikula, ez a nagy meleg talán minden ágazatot érint valahogyan. Talán kevesebb az olyan ágazat, amit jól érint, és több az olyan ágazat, amit rosszul érint. Ez a rossz hatás a legtöbb ágazatban azért nem olyan nagy, inkább arról van szó, hogy fáradtabbak vagyunk, kevésbé vagyunk termelékenyek, de persze vannak olyan ágazatok, ahol ez a hatás sokkal inkább kézzelfogható, sokkal nagyobb, gondoljunk csak a mezőgazdaságra. És hát itt az elmúlt években volt is egy elég szomorú példa Magyarországon. Itt a 2022-es év volt az, ahol nagyon nagy aszály volt, gyakorlatilag az Alföldön minden termés, vagy szinte minden termés jégett, és ennek olyannyira volt egy makrogazdasági szintű hatása, hogy ez GDP szinten is érezhető volt. A mezőgazdaságnak a teljesítményváltozása 0,9% pontot vett el a teljes gazdaság teljesítményéből, illetve a teljes gazdaság növekedéséből. Ez a veszély, ez most is megvan. Nem tudjuk még, hogy ez mekkora lesz, vagy nem lesz. Hát ez majd az termények mennyiségéből és a minőségéből derül ki. Talán kiemelném még az építőipart. Ugye az építőiparban azért általában külső helyszínen van a munka, a munkavállalók érzik a meleget, nem tudnak olyan intenzitással dolgozni. Itt azért számít az is, hogy mennyire nagy a rendelésállomány, mennyire tudják azt a munkát később bepótolni. Tehát ugye a mezőgazdaságban, ha a kukorica kiégett, akkor annak már teljesen mindegy, azt már nem lehet helyrehozni. Az építőiparban lehet pótolni a teljesítményt. Most azért ugye láttuk az adatokon, hogy talán nem annyira erős a kereslet, bár már kezd egy kicsit visszatérni, de nem olyan erős, tehát itt talán nem okoz maradandó károkat. Ugye vannak olyan ágazatok, olyan cégek, amelyeket esetleg jól érint, több jégkrémet veszünk, több üdítőt iszunk, többet megyünk a strandra, de összességében azért azt gondolom, hogy nemzetgazdasági szinten ez a hatás inkább negatív, mint pozitív.
Nagyjából mikorra derülhet ki az, hogy a hőségnek a már említett agráriumban a GDP-re milyen hatása lehet? Ugye említettük azt, hogy a 2 évvel ezelőtti aszály esetében komolyan lehúzta a nemzetgazdaság teljesítményét a mezőgazdaság. Tavaly viszont éppen ezzel ellentétesen a mezőgazdaság jó éve hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a nagyobb mértékű recessziót el tudja kerülni. Mikor derülhet ki nagyjából az, hogy a mezőgazdaság teljesítménye milyen hatással van a GDP-re?
Ez a nyári időszak, ez egy július, augusztus, ha belegondolunk, ez már harmadik negyedév. A harmadik negyedéves előzetes GDP adat 30 nappal a negyedév vége után jön ki, és akkor még ezt 30 nappal követi a részletes adat, tehát olyan október vége, november vége, december eleje az, amikor ezt számszerűen látjuk, ugye legalábbis a harmadik negyedévet, és ebből már azért tudunk következtetni az egész éves hatásra. Még egyszer mondom, itt a mezőgazdaság az, amit leginkább kell figyelni, és persze tegyük hozzá, hogy nem is csak az a kérdés, hogy az idejében mi van. De ugye, hogyha a kukorica gyakran kiég, hogyha gyakran van kár, az egyrészt kiad a biztosítási piacra, nem lesz olyan biztosító, aki mezőgazdasági kár a biztosítást köt, másrészt pedig hosszú távon is lehet olyan hatás, hogy a termelők abba hagyják, vagy hát megpróbálnak olyan terményt keresni, ami kibírja az egyre gyakoribbá váló nyári forróságokat.
Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Már hanghívásokkal is képes kommunikálni a Vizer virtuális asszisztens chatbotja, amely járatkimaradások és járattörlések esetén látja el hasznos információkkal az utasokat. Tájékoztatást ad többmás mellett az átfoglalási és a szállással kapcsolatos lehetőségekről, illetve arról, hogy hol vannak utasokat segítő kapcsolattartó pontok. A szolgáltatás egyelőre angol nyelvű, de a légitársaság rövidesen magyarul beszélő asszisztenssel is piacra lép, mondta az Inforádiónak a Vizer kommunikációs vezetője. Rató Andrást kérdeztem.
A Vizer Amelia névre keresztelt chatbotja már évek óta működött egyébként, de nem volt képes hangalapú támogatásra, de mostantól, tehát júliustól már hangalapú támogatással is képes lesegíteni az utasokat. Az Ameliát, tehát a chatbotot, azt egy nagyon híres Amelia Earhart nevű hölgy pilótáról neveztük el, és azért fejlesztettük tovább a chatbotot, hogy az előre nem látható fennakadások esetén is minél hamarabb és minél hatékonyabban tudjon tájékoztatást nyújtani utasaink számára.
Mit tud ez a chatbot, és konkrétan mit jelent az, hogy hangalapú támogatással is képes segíteni?
A korábbi írásos, tehát chat funkció mellett Amelia már arra is képes, hogy az érintett járatok utasait, tehát az 5 óránál többet késő utasokat, illetve azokat az utasokat, amelyeknek a járatait valamilyen okból sajnos törölni kényszerül a légitársaság, felhívja. Tehát automatikusan felhívja majd az utasokat a járatok kapcsolatos legfontosabb információkról, és útmutatást nyújt a további lehetőségekről is. Úgyhogy itt előre felvett hanganyagokat fognak hallani, amelyeket természetesen aktualizál a rendszer az adott helyzetre. Tájékoztatni tudja a hangrobot a nevük és a járat információik alapján arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, tehát hogy átfoglalhatnak ingyenesen egy későbbi gépre, visszakaphatják a jegyárukat Vizer kreditben, ilyenkor a jegyárnak a 120%-a jár vissza, vagy a befizetett viteldíj 100%-os visszatérítését kérhetik az utasok. A szállás keresésben is támogatja az utasokat, illetve részletesen tájékoztatja arról az utasokat, hogy az aktuális repülőtéren hol találhatják meg a legközelebbi illetékest, akitől segítséget kérhetnek. Az nagyon fontos, hogy amikor az utasok becsekkolnak online, akkor a megfelelő e-mail címet és elsősorban SMS telefonszámot adják meg, hiszen ezeken az elérhetőségeken tudja majd a chatbot elérni őket. Még egy nagyon fontos információ, hogy aki nem közvetlenül a Vizernél foglal, tehát vagy utazási irodánál, vagy online utazási irodánál közvetítő portálokon, őket nem biztos, hogy el fogjuk tudni érni ezzel a szolgáltatással, hiszen ahhoz az kell, hogy, amint az előbb is említettem, a kapcsolattartási adatokat megadják check-in során.
Ez a szolgáltatás, ez benne van a jegyárban? És akkor, hogyha jól értem, igazából csak azoknak jár, akik a Vizeren keresztül foglalják, tehát a légitársaságon keresztül foglalták le a jegyüket.
Ez a szolgáltatás természetesen ingyenes, amennyiben olyan országban tartózkodik az utas, ahol esetleg roaming díj van a telefonhívásra, az természetesen azt az utasnak ki kell fizetni, amennyiben felveszi a telefon, de amúgy természetesen ingyenes. Ha utazási irodán keresztül foglalnak az utasok, és az utazási irodában a munkatárs megadja a kapcsolattartási adatukat, akkor természetesen el tudjuk érni az utasokat, de az online utazási irodák közvetítő partnerek esetében ez általában lehetetlen, tehát elvileg nekik is jár, amennyiben valamilyen csodával határos módon meg tudják adni az online check-innél az adataikat. Egyelőre angol nyelven elérhető csak ez a chatbot, de dolgozunk már azon, hogy minél több nyelven és többek között magyarul is elérhető legyen.
Tehát akkor ezek szerint magyar nyelven egyelőre még nem kommunikál ez a chatbot?
Magyar nyelven egyelőre nem, egyelőre angolul elérhető ez a szolgáltatás.
Arra vonatkozóan van-e már információ, hogy mikortól lesz elérhető magyar nyelven is?
Pontos dátumot még nem tudok mondani, de hamarosan, hiszen a magyar mellett már az arab, bolgár, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol és ukrán nyelven is folyik a fejlesztés, úgyhogy hamarosan több nyelven is elérhető lesz ez a szolgáltatás.
Radó Andrást, a Vizer kommunikációs vezetőjét hallották. Nyáron megszaporodnak az online térben a csalások, az Erste Bank ezért arra figyelmeztet, hogy nyaraláskor a szokásosnál is jobban vigyázzunk a bankkártyánkra, és védjük a kártyához tartozó adatainkat, mondta az Inforádiónak az Erste Compliance vezetője. Kósa Annát kérdeztem.
Azért kell jobban figyelnünk, mert a saját figyelmünk lankadhat. Mindenki várja már a jól megérdemelt pihenést, várja azt a kiszemelt úti célpontot, amit egyébként családi nyaralású kitűzött, és tulajdonképpen inkább az emberek válnak figyelmetlenebbé. Maguk a csalók egyébként ugyanúgy egész évben ott vannak, és kapva kapnak az alkalmon. Főleg zsúfolt turista célpontok közelében legyen folyamatosan a figyelmünk a saját értékeinken, értem itt ez alatt, hogy figyeljünk a pénztárcánkra, figyeljünk a bankkártyánkra, telefonunkra, okosóránkra, ne tartsuk még véletlenül sem a PIN-kódot egyébként bankkártya mellett, sőt lehetőség szerint ne is legyen nálunk sehol sem elérhető a saját PIN-kódunk, hogyha mi magunk elfelejtettük a PIN-kódunkat, akkor azt a legtöbb mobilbanki alkalmazásban egyébként ellenőrizni tudjuk, az tud emlékeztetni rá, de ha ellopják a bankkártyánkat és a PIN-kód is mellette volt, akkor tulajdonképpen beengedtük a visszaélőket. Hogyha bankkártyával fizetünk, akkor a PIN-kódot minden esetben úgy adjuk meg, hogy más azt ne lássa, vagy hogyha ATM-ből veszünk fel kész pénzt bankkártyával, akkor szintén a PIN-kódra nagyon ügyeljünk, hogy azt senki más ne láthassa. Gondoskodjunk arról, hogy a telefonunkat, okosóránkat jelszóval, PIN-kóddal lehessen feloldani, és az a legjobb megoldás egyébként, hogyha a nyaralás során a digitális kártyánkat használjuk a mobiltelefonunkról, vagy az okosóránkról, hiszen ott egyébként még a fizetési tranzakció során PIN-kódot sem kell megadni, tehát az a veszély sem áll fönn, hogy bárki a PIN-kódunkat megismerhetné, és tulajdonképpen így a fizikai bankkártyát sem kell magunknál tartani.
Kósa Annát, az Erste Compliance vezetőjét hallották.